break out kivanok. Najo najo nurlo koji lehetunk velatek. Pawir vajok. Eletsava bibli ishkali igaskatoya vajok. Felshegem itvan jil. Felve tali coordinator bibli ishkalaban. Tis eve major sagon lakom. Eish. Tanulunk madru mindenap de nehez neov de jinjuru neov remelem ejnap pretty kaluk madru de esnap nem aznap baratam baratom eish koligam itvan shegitani eish felashege zenya itvan eish. So it's a pleasure to be here with you so much.
Szóval nagy öröm számomra, hogy itt lehetek.
In our time together this morning and then this afternoon, I would like to discuss a topic called the New Covenant.
Ma délelőtt szeretnék egy témával foglalkozni, az új szövetséggel.
This morning we're going to talk about what it is and why is it superior in every way to the Old Covenant.
Arról szeretnék beszélni, hogy micsoda az új szövetség, illetve hogy az új szövetség minden tekintetben feljebb való, mint az Ószövetség.
And out of it comes the doctrine that was reclaimed during the Reformation movement called the priesthood of the believer. We have a superior priesthood.
És ebből az alapigazságból, hogy az új szövetség felsőbbrendű, mint az Ószövetség, jön egy tanítás, amit a reformáció idején megerősítettek, mégpedig az, hogy a hívők közössége az a papságnak a közössége, tehát az újszövetségi papság nem más, mint a hívők közössége.
Would you turn with me to Hebrews chapter 8?
Lapozzunk Zsidókhoz írt levél 9. 8. részéhez.
We're going to read verse 7 and then we'll skip over to verse 13.
A 8. rész 7. versét fogjuk felolvasni, és aztán pedig a 13. versét.
So verse 8 and verse 7 and 8
of chapter 8.
If you would stand
so,
in honor of the reading.
Álljunk fel az ige olvasásához, olvassuk a 7. 8. verset, aztán pedig a 13. verset. Mert ha az első hibátlan lett volna, nem lett volna helye egy másodiknak. 7, 10, 13. És a 13. vers: amikor az újról szól, elavultá teszi az elsőt, ami pedig elavul és megöregszik, az közel van az elmúláshoz. Amen. Imádkozzunk együtt.
Lord, we thank you for the new covenant and its superiority.
Atyám, köszönjük az új szövetséget és az, hogy felsőbbrendű.
Help us this morning to understand what the new covenant is.
Segíts nekünk ma délelőtt megérteni azt, hogy micsoda, mi az új szövetség.
Help us to understand and appreciate all that you've done for us.
Segíts, Atyám, megérteni és értékelni mindazt, amit te értünk tettél.
We thank you that we are no longer under the old covenant and its binding rules and regulations.
Köszönjük, Atyánk, azt, hogy nem vagyunk többé az Ószövetség alatt és a törvény megkötöttsége alatt.
But that you have given us a new covenant.
Hanem új szövetséget adtál nekünk.
With a superior high priest.
Egy magasabb rendű papsággal.
A superior atonement.
Egy magasabb rendű áldozattal.
And a superior priesthood.
És egy magasabb rendű papsági renddel.
Lord, as we study your word today, help us to be understand it better so that we might be a more effective servant for your glory.
Atyám, segíts nekünk ezeket a dolgokat megérteni ma délelőtt, hogy egyre hatékonyabb munkásai legyünk a te dicsőségedre.
And it's in your son Jesus Christ's name that we pray.
És a te fiad Jézus Krisztus nevében imádkozunk.
Amen.
Amen.
Maybe see.
Foglaljunk helyet a gyülekezet.
There is significant persecution going on around the world.
Jelentős üldözés és zaklatás zajlik a világ egyes tájain.
There was significant persecution going on here in Hungary at one time.
Jelentős üldöztetés volt egy időben itt Magyarországon is.
Just for being a Christian.
Csak azért, mert keresztények voltak egyesek.
Well, on Christmas Eve there was persecution of Christians around the world.
Karácsony estéjén a világszerte üldöztetés volt a keresztények ellen.
In Egypt, for example.
Egyiptomban például.
8 Coptic Christians were gunned down on Christmas Eve after a Christmas Eve midnight service.
Karácsony estén Egyiptomban 8 ortodox keresztjén lőttek le a karácsonyi istentisztelet után, csak azért, mert keresztények voltak.
Solely because they were Christians.
Csak azért, mert keresztények voltak.
Egypt is not the only country.
Egyiptom pedig nem az egyetlen ország.
In Iraq on Christmas Eve there were 3 car bombs.
Irakban karácsony estéjén 3 autóba helyezett bomba robbant fel.
This caused 60 injuries.
60 sebesültet eredményezett.
And 37 Christians were killed.
És 37 keresztény meghalt.
Just because they're Christians.
Csak azért, mert keresztények voltak.
In North Korea, a pastor is being held because he started an orphanage to help children.
Észak-Koreában börtönben ül egy lelki pásztor, csak azért, mert egy árvaházat nyitott az utca gyerekeinek.
In Iran, an American pastor with Iranian descent went there to help the people, and he is now in prison because he's a Christian.
Iránban egy amerikai lelkipásztor, aki odament szolgálni, most börtönben van, csak azért, mert keresztény.
Christians are being persecuted still, even though we may not hear about it.
Lehet, hogy nem hallunk róla, de keresztényeket ma is üldöznek.
Significantly, some dying for their faith.
És nagyon nyilvánvalóan és határozottan vannak olyan helyek, ahol néhányan meghalnak a hitükért.
Why do I share that with you this morning?
És miért osztom ezt meg ma délelőtt?
Because it helps us to understand the context of the recipients of the book of Hebrews.
Mert ez segít megérteni nekünk azt a hallgatóságot, akiknek a zsidókhoz írt levél írva lett.
You see, the recipients of the book of Hebrews were under significant persecution.
A zsidókhoz írt levél címzettjei nagy üldöztetést kellett elviseljenek.
They were being persecuted by both Jewish people and the Roman authorities.
Üldözték őket a zsidók és a római hatóságok is.
There was increased opposition by both parties.
És egyre növekvő ellenállás volt mindkét fronton.
Let's look, turn with me to Hebrews 10, verse 32 to 36, we'll see the persecution taking place.
Lapozzunk a zsidókhoz írt levél 10. rész 32. és 33. verséhez.
The author of Hebrews reminds them of what they have already endured for the cause of Christ.
A zsidókhoz írt levélnek az írója emlékezteti a hallgatóságát, hogy mik azok a dolgok, amiket már kiálltak, elszenvedtek. De emlékezzetek a korábbi napokra, amelyekben miután megvilágosodtatok, sok szenvedéssel teljes küzdelmet állottatok ki, mert egyrészt gyalázásokkal és gyötrésekkel nyilvánosan megszégyenítettek titeket, másrészt társaikká lettetek azoknak, akikkel ugyanez történt.
The author of Hebrews writes to encourage them in the midst of persecution.
A zsidókhoz írt levélnek az írója ír a címzetjeinek azért, hogy az üldözések közepette bátorítsa a hallgatóit.
Believers were being persecuted just for being believers.
A hívőket azért üldözték, mert hívők voltak. Ez volt az egyetlen ok.
And the Roman authorities were confiscating, they'd already confiscated or taken property.
És a római hatóság pedig elkonfiszkálta, elvette tőlük jogtalanul a tulajdonaikat.
That's happened all over Hungary, hasn't it?
És ez megtörtént Magyarországon is a múltban.
I don't know if this church experienced it, but Józsefőc, a Baptist church I was in last weekend, they were telling how that property was taken by the government. It was confiscated just because they're Christians.
És nem tudom, hogy ez a gyülekezet élte át olyat, de a múlt vasárnap például a budapesti József utca gyülekezetben voltam, ahol elmesélték nekem, hogy régen hogyan vették el tőlük az épületet.
And so we can relate to what these people were going through.
Szóval a mi múltunkkal tudunk kapcsolódni mindahhoz, amin keresztül ezeknek az embereknek kellett átmenni.
So in verse 34 the author says, you endured this confiscation with joy, you accepted it.
A 34. versben azt mondja az író, hogy mindezt elviseltétek örömmel, egyszerűen elfogadtátok, hogy így van.
You recognized that it was worth the persecution to stand for Christ, it was worth it.
Felismertétek azt, hogy megéri Krisztusért kiállni az üldöztetés.
The second half of verse 34, because you knew that you yourselves had a better and lasting possessions.
34. vers második fele azt mondja, hogy mivel tudtátok, hogy nektek értékesebb és maradandó vagyonotok van.
The author of Hebrews says, I know you've lost property, the government has taken it from you, but you have a greater possession.
A zsidókhoz írt levélnek az írója valójában azt mondja, hogy tudom, hogy elvették tőletek a tulajdonaitokat, de nektek sokkal értékesebb vagyonotok van, ami örökké tart.
Turn with me to Hebrews 12, verse 3 and 4.
Lapozzunk a zsidókhoz írt levél 12. rész, verse 4.
Yes.
A negyedik verséhez, 12. rész, negyedik verse. Mert a bűn ellen való harcban még nem álltatok ellen egészen a végig.
So the author of Hebrews says, you have been persecuted by the Roman authorities, they've taken your property, but you haven't died yet. But the implication is clear, some of you will die.
Szóval a zsidókhoz írt levél írója azt mondja, hogy szenvedtetek, elvették tőletek a tulajdonaitokat, de még nem haltatok meg. De abban, hogy így fogalmaz, hogy még nem álltatok ellen egészen a vérig, az is következik, hogy néhányan viszont meg fognak halni.
And so history tells us that they did die.
És a történelemből tudjuk, hogy meg is haltak sokan.
That an evil emperor by the name of Nero comes to power and he persecutes all Christians.
Egy gonosz uralkodó jön, kerül hatalomra a római birodalomban, Nero, és ő belekezd a keresztények üldözésében.
A Roman historian by the name of Tacitus records the evil things that Nero did to Christians just because they're Christians.
Egy római történetíró, Tacitus, feljegyzi, hogy milyen gonosz dolgokat művelt ez a Nero a keresztényekkel, csak azért, mert ők keresztények voltak.
Tacitus says that he tortured them.
Tacitus leírja azt, hogy megkínoszta őket.
He arrested them, he burned the city in their name as if they're and blamed the Christians for it.
Bebörtönözte a keresztényeket, aztán leégette a várost, és mindezzel a keresztényeket vádolta, tehát rákente a keresztényekre.
Christians were made to be covered with the hides of wild beasts, covered with the skins of wild beasts and eaten by dogs.
A keresztényeket befették vadállatoknak a bőrével, aztán pedig rájuk engedték a kutyákat.
He says they are nailed to crosses.
Keresztre feszítettek sokakat közülük.
He says they are set on fire.
Még fel is gyújtottak sokakat közülük.
And they were used as lights at night time, burned alive.
Néha arra használták, hogy éjszaka fényt biztosítsanak az égő keresztények.
The author of Hebrews writes to a church that has already lost property.
A zsidókhoz írt levélnek az írója egy olyan gyülekezetnek írt, akik már elvesztették vagyonaikat.
Church in Rome.
A gyülekezet Rómában.
And they're gonna die for the faith.
És valószínű, hogy meg is fognak halni a hitükért.
And the author of Hebrews says, standing for Christ is worth it.
De azt mondja az író, hogy megállni Krisztusért megéri.
It's in that context that the author says, don't return to the old covenant.
És ebben a kontextusban mondja az író a gyülekezetnek azt, hogy ne forduljatok vissza az Ószövetséghez.
The new covenant is superior in every way.
Mert az új szövetség felsőbbrendű minden tekintetben.
So not only were they incurring persecution by the Gentiles, by the Roman authorities.
Szóval nem hogy üldöztetéseket kellett elviseljenek a pogányoktól, a római hatóságoktól.
They were also being oppressed by their own Jewish brethren.
Hanem a saját zsidó testvéreik által is elnyomottak lettek.
As the title of the book itself indicates, the recipients were probably Jewish Christians.
És ahogy a levélnek a címe is mutatja, ezeknek a dolgoknak, amiket elmond az író, a címzettjei valószínű zsidó keresztények voltak.
Remember, this is the first generation of believers.
Emlékezzünk, hogy ez a hívőknek az első generációja.
They probably grew up in the synagogues.
Ők valószínű, hogy zsinagógákban nőttek fel.
The men grew up being taught by the rabbis.
A férfiak úgy nőttek fel, hogy a rabbi tanította őket.
They understood the Levitical system.
És értették az egész papsági rendszert, a lévita rendszert.
They understood taking offerings to the priest to be sacrificed.
Tudták, hogy mit jelent az, hogy áldozatot vinni a papnak, hogy ő feláldozza és bemutassa.
It would have been attractive to them to return to the old covenant.
És ezeknek a gondolkodású embereknek nagyon vonzó lehetett, hogy visszatérjenek az Ószövetséghez.
Why?
Miért?
Because Nero allowed Judaism to exist.
Azért, mert Nero megengedte, hogy a zsidóság, a judaizmus létezzen és működjön.
The Roman authorities allowed Judaism to be a recognized religion.
A római hatóságok által a judaizmus elismert vallás volt.
But they persecuted Christians.
De a keresztényeket viszont üldözték.
And their own Jewish brethren were persecuting them because they didn't want this growing group of the Christians.
Másik oldalról meg a zsidók is üldözik a keresztényeket, mert nem akarják, hogy ez a zsidóságból kinövő gyülekezet a szemükben szekta egyre nagyobb legyen.
And so this early group of believers, Jewish Christians, were in difficult circumstances.
Szóval ez a korai keresztény gyülekezet meglehetősen kemény dolgokon kellett átmenjen.
They were being persecuted by the government.
Üldözték a hatóságok részéről.
Persecuted by their own Jewish brethren.
És üldözték a saját zsidó testvéreik.
They grew up in the Jewish synagogues. They grew up with this system. It would have been very easy for them to return to it to avoid persecution.
És ők ebben a környezetben, ebben a zsidó világban nőttek fel. Számukra nagyon könnyű lett volna visszatérni a zsidó rendszerbe.
So the author of Hebrews writes and says, your future possession is worth temporary penalty, temporary persecution.
Szóval a zsidókhoz írt levélnek az írója bátorítja ezeket a hívőket, és azt mondja nekik, hogy a ti jövőbeli állapototok és a jövőbeli pozíciótok megéri azt, hogy a jelenben nehézségeket és üldöztetéseket éljetek át.
And so that's where we get to verse 7 of chapter 8, which we read together.
És akkor jutunk el ide a 8. rész 7. verséig, amit elolvastunk együtt.
In verse 7 the author says,
és a 7. versben az író azt mondja, hogy ha az első hibátlan lett volna, nem lett volna helye egy másodiknak.
So the author says the old covenant, there was a problem with the old covenant. It wasn't bad, it was actually good. It's us that were bad.
Szóval az író azt mondja, hogy az Ószövetséggel, ami régi volt, van valami alapvető probléma. Nem az, hogy rossz, nagyon is jó, a probléma mi vagyunk.
But because we're sinful, we're not able to fulfill the old covenant and all of its binding requirements.
Szóval az Ószövetség jó, de mivel mi bűnösök vagyunk, ezért nem tudjuk betölteni az Ószövetségnek minden követelését.
And so in verse 13, as we read also, the implication that there's a new covenant by its very name and definition indicates that there was an old covenant.
Szóval, ahogy olvastuk a 13. versben, ebből világosan látszik, hogy lennie kell egy új szövetségnek, ami magasabb rendű.
And so the author says the new covenant is making the old one obsolete.
Szóval azt mondja az író, hogy az új szövetség a régit elavultá teszi.
He says the new covenant is making the old covenant is replacing the old covenant.
Szóval az új szövetség helyettesíti az ószövetséget.
And look at the very last phrase in your Bible.
És az utolsó gondolat.
And what is obsolete and aging will soon disappear.
Ami pedig elavul és megöregszik, az közel van az elmúláshoz.
What's he referring to here?
És mire utal itt az író?
The 70 AD 70 destruction of Jerusalem and the temple.
A Krisztus után 70-re, amikor a jeruzsálemi templomot lerombolják.
In other words, the author is saying, not only has the new covenant replaced the old covenant is about to be obsolete. The Levitical system, the temple is about to be destroyed, and that is what history tells us happened in 70 AD.
Nem csak azt mondja az író, hogy az új szövetség helyettesíteni fogja az ószövetséget, vagy a helyébe jön, hanem azt is mondja, hogy az ószövetség el fog múlni. És látjuk, hogy ez be is következett Krisztus után 70-ben, amikor a lévita rendszer, a papság megszűnt, mert lerombolták a templomot.
So the author of Hebrews says, I know you're being persecuted by both the Roman authorities and your own Jewish brethren.
Szóval azt mondja az író, hogy a keresztényeknek, hogy tudom, hogy üldöznek titeket, a rómaiak is, meg a zsidók is.
I know that you're probably going to die for your faith.
És tudom azt, hogy ti valószínű meg fogtok halni a hitetekért.
But the author of Hebrews says, it's worth it. Enduring persecution is worth it.
De az író azt mondja, hogy megéri. Elszenvedni mindezeket az üldözéseket megéri.
Because the reward is great.
Mert a jutalom nagy.
And he goes on and says in verse 13, in fact, not only is it worth it, soon that old covenant will be completely done away with. There's no way for the priesthood to operate anymore.
Azt mondja, hogy nem csak, hogy az új szövetség fölé fog kerekedni az ószövetségnek, De nem is lesz papság, úgy ahogy van, elmúlik az egész.
So the author is predicting in verse 13, he's predicting what's going to happen in 70.
Szóval itt az író előre megmondja, hogy mi fog történni Krisztus után 70-ben.
Where Titus, the Roman general, comes in and destroys Jerusalem, destroys the temple, and the Levitical system and all the offerings being made will cease for good.
Titus Krisztus után 70-ben bevonul Jeruzsálembe, lerombolja a templomot, megszűnnek az áldozatok, és az egész papi rendszer megszűnik működni.
So let's stop a moment and ask a question, what is a covenant?
Szóval álljunk meg egy pillanatra, és tegyük fel a kérdést, mi a szövetség? Mit jelent az, hogy szövetség?
So we have an old covenant and we have a new covenant.
Van egy ószövetség, meg egy új szövetség.
The Bible talks about other covenants too, right?
De a Biblia beszél más szövetségekről is, nem?
But in the simplest definition of covenant, it's an agreement between two parties.
De hogy leegyszerűsítsük a szövetségnek a fogalmát, a szövetség az egy megegyezés két fél között.
Sometimes it's simply an agreement between God and an individual. Sometimes it's just God saying, I'm going to do this despite your response.
Néha ez a szövetség úgy néz ki, hogy Isten szövetséget köt egy egyénnel, valakivel, és azt mondja, hogy én ezt teszem, te meg ezt teszed. De máskor meg úgy néz ki, hogy Isten azt mondja, hogy én ezt fogom tenni. Teljesen mindegy, hogy te mit csinálsz.
The Noahic covenant is one of those.
Ilyen például a Noéval kötött szövetség.
Where no matter what Noah and his descendants do, God says, I will never again destroy the earth in such a manner. Worldwide flood.
Amikor Isten azt mondja Noénak, hogy nem fogja többet elpusztítani ezt a világot, ezt a földet özönvízzel. Teljesen mindegy, hogy az emberek mit csinálnak, hogy Noé mit csinál, Isten megígéri, hogy többet nem lesz ilyen, és kész.
God makes a promise
Isten,
to Noah.
Isten tesz egy ígéretet Noénak.
And all of his descendants.
És minden leszármazottjának természetesen.
Genesis 15 includes another covenant.
A Mózes első könyve 15. részében van egy másik szövetség.
Where God makes a promise to Abraham.
Amikor Isten tesz egy ígéretet Ábrahámnak.
He says, I will make you a blessing to all the nations through Christ Jesus, right?
Azt mondja Ábrahámnak, hogy áldássá leszel a világ összes nemzetére.
I will give you a land, Israel.
Neked fogom adni Izraelnek a földjét.
And I will give you a seed through which Christ will come.
És lesz egy mag, egy vonal, amiből Krisztus fog származni.
By the way, I believe that's an unconditional covenant too.
És azt gondolom, hogy ez is egy feltétel nélküli szövetség vagy ígéret.
How do we know that?
Honnan tudjuk ezt?
Because God put Abraham asleep.
Mert Isten Ábrahámot elaltatta.
Ancient covenants oftentimes they would take an animal and cut it and separate it, and the two parties in the covenant would walk in between it.
Az ősi szövetség kötés úgy néz ki, hogy letesznek félbevágott állatokat, és a két szövetséget kötő fél átmegy az állatok között.
Genesis 15 records that God put Abraham asleep, so only God walked through it, showing the unconditional nature of this covenant.
De azt olvassuk az 1 Mózes 15-ben, hogy Isten Ábrahámot elaltatta, és csak Isten ment át az állatoknak a tetemei között, ami azt jelenti, hogy ez egy feltétel nélküli szövetség, csak az egyik félen múlik.
And so I do believe that God has a plan and purpose for Israel in the future.
Biztos vagyok benne, és hiszem, hogy Istennek van egy terve Izrael nemzetével az eljövendő királyságban.
So are either these covenants, the old covenant referred to by the author of Hebrews?
Sorry?
So are either these the Noahic or the Abrahamic covenant, the one referred to by the author of Hebrews?
Szóval vajon a zsidókhoz írt levélnek az írója a két szövetség közül, a Noé és az Ábrahámi szövetség közül valamelyikre utal itt a 13. versben?
No.
Nem.
Those are unconditional covenants.
Ezek teljesen feltétel nélküli szövetségek.
That God made to Noah, that God made to Abraham and said, I will do this for you.
Amit Isten kötött Ábrahámmal és Noéval, és azt mondta, hogy én ezt fogom tenni.
But there is what we call the old covenant, the Mosaic covenant. That's another covenant God makes with the nation of Israel that is conditional.
De van egy szövetség, az ószövetség, amit Isten Mózessel kötött, amit úgy hívunk, hogy feltételes szövetség.
And God says, if you obey me and you follow my laws, then I will bless you.
És amely úgy hangzik, hogy Isten azt mondja, hogy ha engedelmeskedsz nekem és az én törvényemet követed, akkor én megáldalak téged.
And if you disobey me, I will take you into captivity. Foreign invaders like Assyria and Babylon will take you into captivity, and of course that's exactly what happened.
És másrészt viszont Isten azt mondja, hogy ha pedig nem engedelmeskedsz, akkor elküldelek és elviszlek téged fogságba. És látjuk azt, hogy ez is történt, Asszíria és Babilónia elvitte Isten népét fogságba.
But the Mosaic covenant was confirmed at Mount Sinai.
De a mózesi törvényt a Sínai hegyen kötötték.
And this is what the author is speaking of when he speaks of the old covenant.
És itt az író erről a fajta szövetségről beszél.
They had all these dietary laws that they had to follow, which Judaism still follows today.
Akkor kapta a nép ezt a sok törvényt, amit követniük kellett, amit a mai zsidóság a mai napig is igyekszik követni.
And they had the Levitical system where you had to go to the temple to offer sacrifices for your sins.
És volt egy lévita rendszer, amiben az embernek föl kellett menni a templomba, és áldozatot kellett bemutatni a saját bűneiért.
There are laws as to what you could do on the Sabbath, what you could not do.
És voltak törvények, hogy mit szabadott és mit nem szabadott tenni a szombatnapon.
And the old covenant, Romans, Paul speaks of the old covenant. It was always to show us that we're incapable of obeying it in its entirety. We're not righteous enough. We're unable to obey it.
De Pál azt mondta, hogy az Ószövetség arra lett rendelve, és az volt a célja, hogy nekünk megmutassa azt, hogy nem vagyunk képesek annyira engedelmeskedni, nem vagyunk képesek azt betölteni.
It was always to point to our sinfulness, point to our inability to be righteous enough to please God.
Az Ószövetség mindig is arról szólt, hogy nekünk bebizonyítsa azt, hogy nem vagyunk elég jók, nem vagyunk képesek engedelmeskedni, és Istenhez egyáltalán nem vagyunk elég jók.
So that's the old covenant.
Szóval ez az Ószövetség.
The author of Hebrews says that old covenant, the Levitical system, all of that is soon to be obsolete.
És azt mondja az író, hogy az a régi lévita rendszer, az Ószövetség nagyon hamar el fog avulni.
It's already been replaced by the new covenant.
Sőt, már is helyettesítette és átvette a helyét az új szövetség.
Of course, the new covenant is Christ, involves the blood of Christ Jesus.
Persze az új szövetséghez szükség van Jézus Krisztus vérére.
Let's talk about the superior atonement.
Úgyhogy beszéljünk a felsőbbrendű áldozatról.
As I mentioned, under the old covenant, if you sinned, you would have to take the blood, you would have to go to the priest and take a blood offering of bulls and goats to be applied to your account for your sin.
Amint már említettem az Ószövetségben, hogyha valaki vétkezett, föl kellett menni a templomba, és áldozatot kellett bemutatni, a bűnök bocsánatára szükség volt bikák és bakok vérének a bemutatására.
What amazing reminder of the heinousness of sin in God's eyes.
Mennyire jó emlékeztető ez arra, hogy megmutassa nekünk, hogy a bűn mennyire megvetendő és ördögi Isten szemében.
If every time you sinned, you had to lose a lamb or a bull or a pigeon, if you had to lose a dove every time you sinned, you would be reminded that someone had to pay the penalty for your sin.
Hogyha minden egyes alkalommal, amikor vétkezünk, akkor fizetnünk kérne egy birkának, egy bikának, vagy valamilyen állatnak a vérével, akkor az nagyon jó emlékeztető lenne számunkra, hogy milyen nagy ára van a bűnnek.
It was a very visual reminder that blood must be shed to temporarily cover or temporarily atone.
Nagyon jó képet mutatotta a bűnnek a természetről az áldozati rendszer, hogy mibe kerül a bűnt megváltani, kifizetni.
And so every time you sinned, you had to bring a blood offering.
Minden egyes alkalommal, amikor vétkezünk, akkor kéne vinni véres áldozatot.
My friend Tamás here would have to have a lot of animals.
Az én drága barátomnak, Tamásnak egy csomó állata kéne, hogy legyen.
And I would too.
De nekem is.
And you would too.
És önöknek is.
But a reminder, a visible reminder of our sinfulness and the heinousness before God.
De ez egy nagyon látványos, egy nagyon képies emlékeztető arra, hogy a bűn milyen megvetendő, milyen alávaló Isten szemében.
Aren't you glad we're under the new covenant?
A testvérek nem hálások azért, hogy mi az új szövetség alatt vagyunk?
Let's look at what the new covenant's all about.
Nézzük tehát meg, hogy miről is szól az új szövetség.
Turn to Hebrews 9, verse 11 and 12.
Lapozzunk a zsidókhoz írt levél 9. részéhez, 11. és 12. versét olvassuk fel. Krisztus pedig, mint a jövendő javak főpapja, a nagyobb és tökéletesebb sátoron átjelent meg, amely nem emberkéz alkotása, azaz nem e világból való. Nem is a bakok és bikák vérével, hanem a tulajdon vérével ment be egyszer s mindenkorra a szentébe, és örök váltságot szerzett.
Under the old covenant, they would take the animal blood of goats and bulls to the priest.
Az Ószövetségben bikák és bakok vérét vitték fel a papok a templomban.
And there were priests, high priests, and there were priests under them.
És voltak főpapok meg papok alattuk.
And under the high priest, the priest was just a physical man, right? He would live, he would die, a new priest would have to be appointed. He would live and die, a new priest would have to be appointed.
És a főpap alatti papok azok csak egyszerű fizikai munkások voltak. Egyszerű emberek voltak. Éltek, meghaltak, jött a következő, élt, meghalt, és így ment tovább.
And there was a special day each year, in addition to all the other sacrifices, Yom Kippur, the Day of Atonement.
De volt egy különleges nap minden évben, a Yom Kippur napja.
And only once a year, only the high priest could go into the Holy of Holies and offer blood as a temporary atonement on that day on behalf of the people.
És csak ezen az egy napon a főpap vette az áldozatnak a vérét, bement a Szentek Szentjébe és bemutatta, mint áldozatot, mint ideiglenes áldozatot a nép bűnéért.
We have a superior atonement.
De nekünk van egy felsőbbrendű áldozatunk.
Jesus Christ, once and for all, took his own blood. He didn't take the blood of animals.
Jézus Krisztus egyszer s mindenkorra, aki nem állatok vérét vitte, hanem a saját vérével.
The only person that fully obeyed and fulfilled the old covenant without sin.
Az egyetlen ember, aki tökéletesen betöltötte a törvényt, teljesen bűntelen volt.
He didn't take the blood of animals, he took his own blood.
Ő nem állatok vérét vitte, hanem a sajátját.
He's the eternal high priest.
És ő egy örökkévaló főpap.
He doesn't have to be assigned, a new one doesn't have to be assigned when the old one dies.
Amikor a régi főpap meghal, akkor nem kell egy új főpapot kinevezni. Ő mindig főpap.
And his blood was sufficient.
És az ő vére elegendő volt.
The Levitical system's not needed anymore. The old covenant's not needed anymore.
A lévita rendszerre nincsen szükség többé, és az áldozatokra nincsen szükség többé.
Jesus Christ's blood was sufficient to pay for the sins.
Jézus Krisztus vére elegendő volt, hogy a mi bűneinkért fizessen.
So the author of Hebrews says, don't return to the old covenant. I know it's tempting to avoid persecution.
És úgy, hogy a zsidókhoz írt levél írója azt mondja a híveinek, az olvasóinak, hogy ne térjetek vissza a régi zsidó vallásba. Tudom, hogy kísértő és szenvedéseket szenvedtek el, de ne térjetek vissza.
There's nothing there for you.
Mert nincsen ott számotokra semmi.
In fact, by returning to the old covenant to avoid persecution, you're saying Christ's blood is not sufficient.
Sőt, valójában azzal, hogyha visszatértek a régi szövetségben, azzal azt mondjátok, hogy Jézus Krisztusnak a vére nem volt elegendő.
Do you remember in the upper room when Jesus is ministering to his disciples right before he's about to die?
Emlékszünk arra a felső szobára, amikor Jézus Krisztus szolgál a tanítványai felé azon a vacsorán.
What did Jesus say?
Mit mondott Jézus?
This is the blood of the new covenant.
Azt mondta, hogy ez az új szövetség vére.
And that's what we celebrate every time we take the Lord's Supper.
És ez, amit ünneplünk minden egyes alkalommal, amikor vesszük az új vacsorát.
The new covenant, Christ's blood was sufficient.
Az új szövetséget, az, hogy Jézus Krisztus vére elég volt.
We have a superior atonement, superior in every way to the old covenant.
Van egy felsőbbrendű áldozatunk, aki felsőbbrendű minden tekintetben a régihez képest.
Christ's blood is a permanent atonement, not temporary like the Old Testament, the Old Levitical system was.
Jézus Krisztus áldozata örökkévaló, nem pedig ideiglenes, mint ahogy a lévita rendszerben volt.
So we have a superior atonement under the new covenant.
Szóval az új szövetségben egy felsőbbrendű áldozatunk van.
We have a superior assistant under the old covenant.
És van egy felsőbbrendű, és ezt a szót ezt csak körülírással tudom lefordítani, egy felsőbbrendű, úgymond pártfogónk, vagy olyan valaki, aki ott van mellettünk.
What do I mean by that?
És mit értek ez alatt?
Under the old covenant, all the people had was the conscience. The Holy Spirit only came upon certain people for certain times.
És hogy mit értek ez alatt? Az Ószövetségben az embereknek mindaz, amiük volt, az a saját lelkiismeretük, mert a Szent Szellem az csak ideiglenesen töltötte be az embereket, egyes embereket, nem is mindenkit.
And the Holy Spirit came upon key leaders and prophets and kings, but only for a certain time he did permanently reside in believers.
A Szentlélek csak ideiglenesen lakozott egyes kulcs vezetőkben és profétákban, aztán pedig tőlük is eltávozott.
And the book of Judges talks about this, right? People did what was right in their own eyes. See, the conscience is inferior in every way to the Holy Spirit.
És a Bírák könyve beszél nekünk erről, amikor azt mondja, hogy az emberek azt tették, ami az ő szemükben helyesnek tűnt. Tehát a saját lelki ismeretüket követve cselekedtek, ami a Szentlélekkel ellentétes.
And so it's hard for us to think about life without the Holy Spirit.
Szóval nehéz nekünk elképzelni az életünket Szentlélek nélkül.
Maybe you came to trust in Christ as a young person.
Lehet, hogy a testvér talán fiatalon kezdett el az Úr Jézus Krisztusban hinni.
The companion, the Holy Spirit has been in your life for many years.
És a Szentléleknek a társasága itt van a mi életünkben szinte egész életünkön át.
And so you felt the conviction of the Holy Spirit when you sin.
És lehet, hogy a testvér érezte már a Szentléleknek a vezetését már egész fiatal korától fogva.
And so there's times where you feel you believe the Lord is leading you in a certain direction because you feel the direction of the Holy Spirit saying you really should do this or you should really consider this.
És lehet, hogy éreztük már az Úr vezetését azáltal, hogy a Szentlélek által szól nekünk, hogy erre vagy arra kéne menjünk, ezt vagy azt kéne csináljuk.
And so the Holy Spirit won't let us continue down the wrong path. He will continue to convict us of sin in our lives.
Szóval a Szentlélek nem engedné, hogy az életünk félrecsúszson, hanem mindig meggyőz minket a bűn felől, és megmutatja azt, hogy mi az, ami helyes.
So under the new covenant we have a superior assistant in the Holy Spirit, the Comforter.
Az új szövetség alatt van egy felsőbbrendű pártfogónk, a Szentlélek.
Turn with me to John chapter 14.
Lapozzunk János 11. részéhez.
Jesus predicted the coming of the Holy Spirit.
Ahogy Jézus előre megmondja a Szentléleknek az eljövetelét.
In his same message or his same teaching to his disciples when he said, this blood is the new covenant. At the same time, in the same period, the same message, he also talks about, I'm going to send another one like me.
És amikor Jézus a tanítványait teaches about,
yes.
What is the context?
In the upper room.
És amikor a felső szobában tanítja Jézus a tanítványait, akkor ugyanerről a témáról is beszél, amikor az új szövetséget bemutatja nekik.
And so Jesus says in verse 16 and 17,
a Jézus a 16. és 17. versben a következőket mondja. Én pedig kérni fogom az atyát, és másik pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké. Az igazság lelkét, akit a világ nem kaphat meg, mert nem látja őt, nem is ismeri, ti azonban ismeritek őt, mert nálatok lakik, sőt, bennetek lesz.
So Jesus' departure allowed him to send the Holy Spirit.
Szóval az, hogy Jézus elment, helyet készített a Szentléleknek, hogy ő meg eljöjjön.
Jesus, of course, was limited himself to a body, right? To be a human.
Jézus, ő, mikor itt volt, akkor be volt korlátozva az ő testének a korlátaiba.
But the Holy Spirit is not limited to a geographical location, like Jesus was as a human.
De a Szentlélek nincsen egy fizikai ponthoz behatárolva, mint például az Úr Jézus.
So in Columbus, Indiana, where my home church is, they have the Holy Spirit, just like you have the Holy Spirit in your life.
Szóval az én városomban, Amerikában, Columbusban, Indianapolisban ugyanúgy van a hívőknek Szentlélek, mint ahogy itt Tegelben is.
And so the author, Jesus, tells his disciples, I'm going, but I will send you a comforter. I will send you one like me who will guide you and who will lead you and convict you and guide you into truth.
Szóval itt Jézus azt mondja, hogy én elmegyek, de küldök nektek valakit, aki elvezet titeket az igazságra és az életen át veletek lesz.
Under the old covenant, all they had was the conscience.
Az Ószövetségben minden, amiük volt, az a saját lelkiismeretük.
Why?
Miért?
I think because Old Testament believers hadn't had the superior atonement yet.
Azért, mert az ószövetségi hívőknek nem volt egy felsőbbrendű áldozatuk.
They were still not the sufficiency of Christ's blood hadn't been applied to them yet.
A Krisztus vérének a teljessége és minden bűnért való fizetsége még nem töltötte be az ő életüket.
God looked down and saw sinners.
Isten lenézett és bűnösöket látott.
But in 2 Corinthians 5, Jesus said, Paul says, he who knew no sin, Christ, became sin for us.
De a Korintusi második levélben azt olvassuk, hogy aki bűn nem ismert, az lett bűnné értünk vagy helyettünk.
And we who know sin very well receive Christ's righteousness.
És mi, akik viszont nagyon jól ismerjük a bűnt, megkaptuk Jézus Krisztusnak az igazságát.
So because of the new covenant, God looks down at us and sees Christ's righteousness now.
Szóval az új szövetségnek köszönhetően Isten, amikor lenéz most ránk, akkor minket igaznak lát.
He looks at you and doesn't see an awful sinner. He sees a righteous believer because of Christ's blood.
Amikor Isten a testvére néz, akkor nem egy bűnös lát, hanem Jézus Krisztus vérének köszönhetően egy igaz embert.
Because you received Christ's righteousness, now the Holy Spirit can dwell in you.
És azért, mert bennünk van Krisztus igazsága, ezért bennünk lehet Istennek a Szent Lelke.
So the new covenant is superior in every way.
Szóval az új szövetség felsőbbrendű minden tekintetben.
A superior atonement.
Egy felsőbbrendű áldozat.
That allows for a superior assistant in the Holy Spirit that can reside in you.
Lehetővé teszi számunkra, hogy egy felsőbbrendű pártfogó legyen jelen az életünkben, ami betölti a mi életünket.
Giving us superior access.
És van egy felsőbbrendű belépési jogunk.
We have superior access to the throne room of God.
Belépési jogunk van Istennek a trónjához.
Under the old covenant, what was the situation?
Az Ószövetségben mi volt a helyzet?
You had a tribe, the Levites.
Volt egy törzs, a léviták törzse.
They were the priests.
Ők voltak a papok.
And only amongst that tribe, only one person once a year could go into the Holy of Holies.
És abból a törzsből is csak egyetlen ember az évnek csak egyetlen napján.
So your chances of being in the throne room of God was little to none.
Tehát az évnek egyetlen napján mehetett be a Szentek Szentjébe. Nekünk lehetőségünk van bármikor bemenni az Úr trónjához.
In fact, for 50% of you in here, women, there was no chance that you could go in the throne room of God.
Valójában azoknak, akik itt vannak, kb. 50%-unknak esélyük nem lett volna soha bemenni Istennek a trónja elé, simán csak azért, mert nők.
To be a high priest, to be a priest, you had to be male.
Mert azért, hogy valaki pap lehessen, vagy főpap, férfinak kellett lenni.
You had to be from a particular tribe.
Egy bizonyos törzsből kellett származni.
And you can't have any physical deformity. If you had ear infection, you're out.
Aki egy olyan férfinak a lévi törzséből, akinek nem volt semmilyen fizikai hibája, például hogyha valakinek a fülével probléma volt, akkor vége, nem lehet pap.
Because it pointed to the righteousness of God, right?
Mert hogy Istennek az igazságába, igazsága elé kellett járulniuk.
That's under the old covenant.
De ez az Ószövetség alatt van.
Only one person once a year had access to the throne room of God.
És az Ószövetségben csak egy embernek az évben egy napban szabadott bemenni Isten jelenlétébe, Isten trónja elé.
But under the new covenant we have superior access.
De nekünk az Új Szövetségben felsőbbrendű belépési jogunk van.
Look with me in Hebrews 10.
Nézzük meg együtt a Zsidókhoz írt levél 10. részét.
In 10 verse 19.
19. versben. Mivel pedig atyám fiai teljes bizalmunkon a szentélybe való bemenetelhez Jézus Krisztus vére által.
Remember the author, these were Jewish believers. Those that had just come out of the old covenant, they were very familiar with this system.
És emlékezzünk arra, hogy ezek mind zsidó hívők. Tehát éppen csak nemrég jöttek ki az ő régi szövetségükből, a zsidó-judaista rendszerből.
And probably none of them had ever been in the throne room of God.
És valószínű, hogy közülük eddig még egyik sem járt Istennek a Szentek Szentjébe a trónja előtt.
And the author of Hebrews says the new covenant is superior in every way.
De az író azt mondja, hogy az Új Szövetség felsőbbrendű minden tekintetben.
We have superior access. Access you did not have under the old covenant.
Felsőbbrendű belépési jogunk van. Olyan jogunk, ami nektek nem volt meg az Ószövetségben.
The author of Hebrews says you can go into the throne room of God.
És azt mondja az író, hogy bemehettek Istennek a tróntermébe.
Turn with me, Hebrews 4:16, another verse says the same teaching.
Lapozzunk a Zsidókhoz írt levél 4. rész 16. versével, hasonlókat olvashatunk. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk.
In our last couple minutes together I want to talk about the throne room of God.
És itt az utolsó néhány percben Istennek a trónjáról szeretnék ejteni néhány szót.
Three aspects to it.
Három aspektust szeretnék kiemelni.
Verse 16.
16. vers.
The author gives us the place.
Az író elmondja nekünk a helyet.
And I'm sorry I couldn't help but alliterate this. Three P's in English.
Okay.
The place.
Aha. Hát ezt nem lehet magyarra lefordítani, meglátjuk, mi jön ki belőle.
Let us then approach the throne of grace. That's the place where we meet with God.
azt mondja, arra bátorít minket a 16. versben az író, hogy közelítsük meg Istennek a trónját bizalommal, bátorsággal.
Something that Old Testament saints just wished they could have access to the throne of God, we have at our disposal.
Ez valami olyan, amire az ószövetségi hívők csak vágyakozhattak, hogy beléphessenek Isten tróntermébe, nekünk pedig megvan rá a jogunk.
We can go into the throne of God through prayer any minute of the day, every moment of the day.
A nap bármely pillanatában járulhatunk Isten trónja elé imádságban.
They had to go through the priests.
Nekik egy papon keresztül kellett ezt megtenni.
Our high priest Jesus Christ is at the right hand of God, and we have instant and regular access to him.
De a mi főpapunk Jézus Krisztus Istennek a jobbján ül, és nekünk jogunk van bemenni hozzá bármikor, bármely pillanatban.
Are you entering the throne room of God regularly?
Testvér rendszeresen jár Istennek a tróntermébe?
Are you taking access, taking advantage of the access available to you that the Old Testament saints only wished they could have had?
Élünk azzal a nagy lehetőséggel, amit az ószövetségi hívők annyira vártak.
I'm reminded of a story of a tribe that came to faith in Christ.
Van egy kis történetem egy törzsről, akik megtértek Jézus Krisztushoz.
And this tribe that came to faith in Christ had what they call, they had different locations where they prayed individually. Each person had their own location that they would go and pray outside the city.
Ebben a törzsben, ahol megtértek, mindenkinek megvolt a saját maga helye, hogy személyenként ki hol imádkozik, különböző helyeken.
And so as they trafficked, as they walked to their prayer place, a path would eventually form.
Szóval, ahogy mindenki rendszeresen járt az ő ima helyére, az ima helye és a lakhelye között nyilván kialakult egy ösvény.
They called it their prayer path.
És ezt úgy hívták, hogy ilyen ima út.
And they would go on that path and it would become dirt eventually. No grass.
És nyilván ezen az ima úton, ima ösvényen egy idő után kihalt a fű és csak por volt.
Again, each of them had unique places to pray and unique paths on which to walk to those prayer places.
Tehát mindenkinek megvolt a saját maga helye egyénileg, hogy ki hol imádkozik. And és így mindenkinek a saját maga ima ösvénye is persze.
And it became evident when someone was not accessing their prayer path.
Úgyhogy nagyon nyilvánvaló volt, amikor valaki nem járt eleget az ő ima ösvényén.
They would say to their friend or family member.
És akkor azt mondták a törzstagok egymásnak vagy családtagjaiknak.
There's grass growing on your prayer path.
Kezd kinőni a fű a te imaösvényeden.
I ask you, is there grass growing on your prayer path?
Úgyhogy hadd kérdezzem megint én is a testvéreket, a mi imaösvényünkön.
Are you accessing the throne room of God regularly?
Vagy pedig rendszeresen járunk Istennek a tróntermében.
The place, the superior access. We have a place, the throne room of God.
Az a hely, ahová nekünk különleges és felsőbbrendű belépési jogunk van Istennek a trónterme.
Verse 16 talks about the procedure, the way that we can come with boldness and confidence.
És a 16. vers beszél arról is, hogy hogyan járulhatunk Istennek a trónja elé bátorsággal és bizalommal.
We don't have to be ashamed or scared. We can come boldly, the author says.
Nem kell nekünk szégyenkeznünk vagy megijednünk, hanem bátorsággal és bizalommal jöhetünk Isten elé.
If you have children,
hogyha a testvérnek esetleg vannak gyerekei,
you certainly have experienced a storm night and someone has come, a child has come and knocked on your door or just opened it and came into your room.
Akkor bizonyára már tapasztaltak a szülők olyat, hogy egy viharos éjszakán kopog a gyerek az ajtón és egyszerűen csak bejön.
If someone opens the door and it's your child, they are welcomed, right?
Hogyha a szülő kinyitja az ajtót, és ott áll a saját gyereke, akkor örömmel fogadja, ugye?
If it's me knocking at your door, I'm annoying.
De ha én kopogtatok valakinek az ajtaján éjszaka idején, akkor az elég idegesítő lehet.
If it's someone you don't know, it's, they're a thief.
Hogyha valaki olyan kopogtat az ajtón, akit nem ismerünk, az lehet, hogy egy tolvaj.
But your child is welcomed.
De a saját gyerekünket mindig örömmel fogadjuk.
They can come with confidence, knowing that they will be well received.
És a gyerekek mindig bizalommal jöhetnek, tudva, hogy jól fogadjuk és szívesen fogadjuk őket.
We are being well received.
Minket is jól és szívesen fogadnak.
God desires us to come to him.
Isten vágyik arra, hogy menjünk hozzá.
He says, come to me. We can call him Abba, a very intimate Hebrew word for father.
ő mondja azt, hogy menjünk hozzá, és mondhatjuk neki azt, hogy Abba, ami azt jelenti, hogy atyám.
Vagy place,
szépen mondva, tehát amit valójában jelent, hogy édesapám.
The place is the throne room of God.
Ez a hely Istennek a trónterme.
The procedure is with confidence and boldness.
Az a mód, ahogy oda járulhatunk hozzá, az bátorság és bizalom.
And the purpose is to receive mercy and find grace.
A cél pedig az, hogy kegyelmet találjunk előtte.
Mercy and grace. Very different. Mercy, when we failed, we call upon the Lord for forgiveness.
Kegyelmet találunk előtte, hogyha elbuktunk, vétkeztünk.
Grace, when we know we're going through a tough time and need God's assistance.
És kegyelmet találunk akkor, amikor tudjuk, hogy nehéz időkön megyünk át, és szükségünk van Istennek a segítségére.
God wants us to come for both reasons.
Isten mind a két okból szeretné, hogy menjünk hozzá.
When we fail,
amikor elbukunk,
when we sin,
amikor vétkezünk,
we no longer go to the old priesthood,
és nem járulunk a régi paksághoz,
we no longer go to the temple which no longer exists in Jerusalem, it's been destroyed,
nem megyünk a templomhoz se, ami amúgy nem is létezik, mert le lett rombolva,
we go to the throne room of God,
egyenesen Istennek a tróntermébe megyünk,
to confess our sin,
hogy megvalljuk a bűneinket,
to receive grace,
hogy kegyelmet kapjunk.
God wants us to come for grace.
Isten azt akarja, hogy menjünk kegyelemért.
He has open arms and says, come to me.
Istennek tárva vannak a karjai, és azt mondja, hogy gyertek hozzám.
Christ has paid for that sin.
Jézus már fizetett azért a bűnért.
Are you running to the arms of Christ?
Oda szaladunk mi Krisztusnak a karjaiba?
It's not excuse for sin.
Sorry.
It's not an excuse for sin. Have the mercy of God.
Persze, Istennek a kegyelme az nem jogosít fel minket arra, hogy vétkezzünk akkor nyugodtan.
But it's recognizing our sinful condition.
De mindig beismerhetjük és tudhatjuk a mi bűnös állapotunkat.
When we come to God and say, I failed you.
Amikor Isten elé járulunk és azt mondjuk, hogy Istenem, vétkeztem.
Thank you for your mercy.
Köszönöm a te kegyelmet.
The procedure is confidence.
Tehát az a mód, ahogy megyünk oda, az bizalom.
Place is the throne of God.
A hely pedig Istennek a trónterme.
The purpose is to receive mercy and grace.
A cél pedig az, hogy kegyelmet találjunk bűneinkre, és kegyelmet találjunk a próbáinkban.
James tells us in the book of James chapter 1, he says, we need wisdom from God, right? We need God's grace to help us through difficult times.
Jakab első levele mondja nekünk azt, hogy kegyelemre van szükségünk akkor, amikor nehézségeken, kísértéseken megyünk át.
He says he will give us all that we need to go through times of
trial. És azt is mondja, hogy meg is kapunk mindent, ami szükséges arra, hogy a nehéz időkön, a próbákon túljussunk.
Not only do we receive mercy for past failure.
És nem csak a jövő, vagyis a múltbeli cselekedeteinkért kapunk kegyelmet.
We receive grace that we might endure difficult situations.
Hanem kegyelmet kapunk arra is, hogy minden jövőbeni nehéz helyzettel is szembe tudjunk nézni.
I love the book of Hebrews.
Nagyon szeretem a zsidókhoz írt levelet.
Very encouraging book.
Nagyon-nagyon bátorító levél.
The author reminds his readers.
Az író emlékezteti az ő olvasóit.
I know you're being persecuted.
Azt mondja nekik, tudom, hogy üldöznek titeket.
I know some of you are going to die.
Tudom, hogy néhányan közületek meg fognak halni.
But your perseverance is worth it.
De a ti kitartásotok megéri.
And you will be rewarded for it.
És meg lesztek jutalmazva mindezért.
Why would you want to return to the old covenant?
Miért akarnátok visszatérni a régi szövetségbe?
It has an inferior atonement.
Aminek egy mulandó áldozata van.
It has an inferior assistant.
Egy elavuló rendszere.
And inferior access.
Egy elavuló pártfogója és egy elavult belépési joga.
Let's pray together.
Imádkozzunk együtt.
Lord, we thank you for the blood atonement of your son Jesus Christ. It's perfect.
Atyám, köszönjük a Jézus Krisztus áldozatának a vérét, ami tökéletes.
And sufficiently pays the penalty for our sin.
És teljesen kifizeti a mi bűneinknek az árát.
He who knew no sin became sin for us.
Az, aki nem ismert bűnt, bűnné lett értünk.
We thank you that you sent your Holy Spirit to help us.
Köszönjük, hogy elküldted Szent Lelkedet, hogy segítsen nekünk.
To guide us.
Hogy vezessen minket.
To convict us of sin when we failed.
És hogy meggyőzzön minket a bűnről akkor, amikor elbukunk.
And we thank you for the superior access to your throne.
És köszönjük, Atyám, a felsőbbrendű belépési jogot a Te tróntermedbe.
Help us to access it often.
Segíts nekünk, hogy gyakran járuljunk hozzá.
For forgiveness when we fail.
Bocsánatért akkor, amikor elbukunk.
And for the grace and wisdom we need to.
És a kegyelemért és bölcsességért.
To live for you.
Ami szükséges ahhoz, hogy neked éljünk.
We pray this all in the Son Jesus Christ's name.
Mindezt a Te fiad Jézus Krisztus nevében imádkozzuk.
Amen.
Amen.